Mindig vidámabb lett. A kemény, kegyetlen szavak jól estek lelkének, már éppen megnyugodni látszott, amikor én végső kétségbeesésemben azt az ajánlatot tettem neki, hogy megcsókolhat, ha megöli magát. A szeme fölvillant, nyomban elfogadta borzalmas ajánlatot, csak azt kötötte ki, hogy a pisztoly helyett más halálnemet választhasson. Abban az időben állandóan mérget hordtam magammal, a keblemben egy kis arany medaljomban, a szerelmem arcképével együtt. Elővettem a mérget, és Kavacki megmérgezte magát. Rimészki hideg lelősen nézett az asszonyra, aki halálra vált arccal mondta ezt a történetet. Miután megcsókolta? Kérdezte, és megborzongott egész testében. Az asszony néván bólintott. Vagy hirtelen megnyomott egy elefántcsont gombot a falon, és a szoba hátterében megjelent a zöld kalapos viaszbábú, Kavacki György. Az asszony odarohant a bábuhoz, és kétszer arcul ütötte, aztán zokogva, sírva roskadt egy medvebőrre. Rimiński fázosan emelkedett föl, és nesztelen lépésekkel osont kifelé. A külső szobában találta Ancsurkát, amint a macskát ölében tartotta. A leány fülébe sugta, nem sokára elviszlek innen. Ancsurka hálásan, könyvtelt szemmel nézett Rimiński után, oda bentről a várkisasszony hangos, kétségbe esett sírása hallatszott. 8. fejezet. Prihoda Anna naplója. Egy kis notesz könyvecskébe, veréfej nagyságú kerekbetűkkel ezeket a sorokat írta be Prihoda Anna, a toporci árvaleány. Ma szombat van, és a kisasszonyom egész nap nagyon haragos volt. Néha sírva vetette magát a földre, majd fölugrott, és összetépett mindent, ami keze ügyébe esett, zsebkendőt, ruhát, függönyt. Mikor már a körmei véreztek, behívott, és így szólt hozzám. Te leány, tudod-e, mit tesz az egész életen át szenvedni? Mindig-mindig szenvedni, soha egy percnyi nyugalmat nem találni. Tudod-e, mit érzett egy szív, amely valamikor éppen olyan érző volt, mint a többi, hogy kőkemény legyen, mint a szikla? Tudod-e, hogy milyen az a szerelem, amely egy csöpnyi boldogságot, örömet nem szerez, csak fájdalmat? Szenvedtél-e már, sírtál-e már hosszú éjeleken, amikor senki sem hallotta? Mondta leány, tudod-e, még keserű a könyv, amelyet senki sem lát, senki föl nem csókol. Persze én nem tudtam felelni úrnőmnek, és nem is igen értettem, hogy mire akar tőlem feleletet. Néhányszor megrázott, hogy alig tudta magamhoz érni, aztán ellökött magától, kikergetett, és most itt ülök magamban Ancival, és hallgatom a lépéseit, amelyek onnan belülről hangzanak. Úrnőm jó kedve egész héten nem tért vissza. Már a következő hét szombatján vagyunk, és ő még mindig nem mozdul ki szobájából. Vajon mit csinál odabenn? Sír-e, jajgat-e, vagy haragszik-e? A poprát kutya az ajtó elé feküdt, ott nyőszörök kaparász, azt hiszem végét járja a vénebb, de úrnőm nem engedi maga elé, pedig olyan keservesen nyög ez a vén kutya. Ha engem keresne, már régen megsimogattam volna, de reám ellenségesen morog. Kapkod fogatlan szájával, de mozdulni már nem tud. Vajon meddig szenved még idekön a vén poprád, és odabenn úrnőm? Rimiński úr ígéretet tett, hogy visszajön, elvisz innen, de szánkójának csörgését nem hallom. Vajon már mindenki megfeledkezett rólam, itt az elárkozott várban? Rimiński úr se gondol már reám, Istenem, mi lesz velem? Ha legalább az udvarra mehetnék, ahol leányok énekelnek, de Péter bácsi elzárt az ajtót. Mit mindnyájan rabok vagyunk, sukta fülembe, és csöndesen betuszkolt. Ó, bár megvert volna kedvére úrnőm, bár már ne járna magában, odabenn szünet nélkül, megállás nélkül. Ma a völgyből száncsörgés hallatszott. Az ablakot csöndesen fölnyitottam, és figyelve hallgatóztam. A méhegyi úton haladt egy szán, de benne nem Rimiński úr ült. Sokáig néztem a szán után, amíg az eltűnt egy hegykanyarulatnál. Milyen boldogok lehetnek, akik ott a szánon ülnek, talán messzire mennek, idegen országokba, idegen emberek közé, de én szívesen elmennék velük, akár a világ végére is. Fölírom ezeket a dolgokat, mert nincs egyéb dolgom. A macskám is belebetegedett a tétlen életbe, persze itt nem lehet egerészni, mint Podolinban lehetett. Nincsenek háztetők, ereszek, amelyeket föl lehetne kúszni. Azaz, hogy van minden, csak hogy Ancinak nem szabad a szobát elhagyni. És itt ülünk és szomorkodunk. Anci rámerezte a szemét, és csodálkozni látszik, hogy itt minden fejét összefirkálok. Most már igazán kisasszony vagy Ancsurka, mondja a macskám. Szép ruhád, szép cipőd van, és betűket vetsz papírra, mint a kisasszonyok. Talán bizony szerelmes leveleket írkál, Szancsurka? Kérde a macskám. Nem, felelek neki, naplót írok. Hát, ha egyszer valaki kíváncsi lesz, hogy mi történt Prihó Dancsurkával az elárkozott várban, amikor a boszorkány szobalánya volt. Mit csinált ott a Prihó Dancsurka? Víg volt-e vagy szomorú? Ebből a könyvből megtudhatja, hogy szomorú volt. Mint Bársony, a tengerszem tündére, akiről éppen tegnap olvastam a Lidérsz naptárban. Anci megcsavált a fejét, és körmét kinyújtott a papíros után. Ugye, ki a Manon lenne kíváncsi Prihó Dancsurkára? Törődik is Prihó Dancsurkával valaki. Talán már az öreg Mik is elfelejtette, hogy Ancsurka világon van, hisz elég gondot adnak neki lakatjai. Igaz, igaz, feleltem Ancinak. De hát, ha egyszer mégis kíváncsi lesz valaki. Anci erre nem felelt. Leunta a szemét és dorombolt. Itt az az újság, hogy Poprád időközben kiszenvedett. Mindig csöndesebb, csöndesebb lett. Már csak alig hörgött néha. Szegény kutya, nagyon bánkódhatott, hogy az ajtó nem nyílott föl előtte, és talán a bánat siettette halálát. Reggelre kelve ott feküdt dermedten a küszöbön, és már egy csöpp élet sem volt benne. Meghívtam Péter bácsit, aki nagy óvatossággal vette karjába az ebet és elvitte. Neki sem volt már foga, mint nekem, mondotta. És talán éppen ezért szerette olyan nagyon Poprádot. Vitte, vitte, tapogatózva csöndesen. A vár alatt megásom a sírját a vénszolgának, amely annyi esztenőn át hűségesen szolgált a nizsdeli várat. Erre egész nap az ablaknál ültünk Ancival, amíg végre késő délután feltűnt mélyen a vár alatt az öreg Péter bácsi alakja. A térdégérő hóban lassan bandukolt, a vállán ásókapa, mögött a kis szálon a Poprád hullája feküdt. A halott kutyát földíszítette Péter bátyó mindenféle ékességekkel, amelyeknek színét ugyan nem látta, de tapintásából úgy érezte, hogy ez valami nagyon szép lehet. Így találta ki, hogy az én hajam szőke és nagyon dús, arcom pedig piros, mint a nyíló rózsa. Csoda, hogy a nyíló rózsához hasonlított, a vakemberek tudatlanságával sorozhatott volna egyébhez is. A vaktrombitás mély árkot húzott a nagy hóban. Ásott, ásott, és munkájával csak nagyon lassan haladt, mert a hó folyton hullott, és amit kiásott az árokból, az hamar megtöltötte ismét hóval a szél. Alkonyatra járt, mire elkészült munkájával. Poprád hulláját óvatosan a gödörbe helyezte, és hóval betakarta. Aztán szánnal együtt eltűnt az estalkonyban. Éppen Ali Babát és a 40 rablót olvastam, amely könyv a Lidérsz naptáron kívül a nizsdeli várban található volt, amikor úrnőm szobájából hangos beszéd és sírás hallatszott. Csak hamar kiderült, hogy Riminszky úr jött úrnőm látogatására valamelyik föld alatti folyósón. A föld alatti folyósót úrnőm kívánságára választotta. Úrnőm ugyanis az utóbbi időben megharagudott rám, és nem akarta, hogy Riminszky úr velem találkozzon. Ez alatt fölvettem sárga bársanyruhámat, hajamban szalagot fontam, hát, ha mégis meglátna Riminszky úr, és eszébe jutna neki engem Podolinba visszahívni. De Riminszky úr nem jött ki a szobából. Úrnőm nem hívott be, és én magamban azt gondoltam, hogy soha, soha többé nem fogom látni az öreg Mik fehér szakállát és a podolini klastrom tornyocskát, és ezen nagyon elszomorodtam. Az ajtó egyszerre fölpattant, és Riminszky úr kipirosodott arccal lépett ki. Jöjj, Ancsurka, mondta, elviszlek. Ancit nyomban egy kis sejemkendővel takartam, hogy valahogyan meg ne fázzon az úton, amikor úrnőm is kijött, így szólt Riminszky úrhoz. Hagyja itt nálam Ancsurkát, Riminszky! Anélkül is, majdnem bolondulok néha a gondolataimtól. Legalább nem vagyok egyedül, míg a leány itt van. Riminszky úr habozva pillantott rám. Szívesen itt hagyom, de maga az utóbbi időben nagyon szenvedélyes Erzsébet. Úrnőm lesütött a szemét, és ebben a pillanatban nagyon kezdtem tőle félni, halkan így felelt. Nem lesz neki semmi bántódása, ígérem. Riminszky úr még mindig habozni látszott, ó, beszerettem volna fölkiáltani, vigyen el, Riminszky úr, vigyen el ebből az elárkozott várból, a boszorkány hatalmából, de nem mertem egy kukkot sem szólni, mert úrnőm reán pillantott hideg szemével, amely néha úgy fénylett, mint a mesztelen kard. Riminszky úr vállat vont, utol végre itt is maradhat. Nálam úgysem tudna mit csinálni, amióta nincs asszony cselédem. Így szólt és megsimogatta az arcom. Nem hallotta meg, hogy odabenn a szívemben vadul sikoltozom, mint egy menekvő madár. Megsimogatott és szokása szerint így szólt hozzám,